az első szabadon választott magyar kormány Antal József vezetésével. A 20. évforduló alkalmával Antal József egykori munkatársa, kollégája, barátja, Osváth György meghívta az Antal kormány tagjait egy közös találkozóra, egy közös ebédre, abba az étterembe, ahová annak idején, még a régi időkben, még a szocialista érában Antal József szívesen járt el. És ott szoktak ők is a későbbiekben is találkozni. Hát most ebben az étteremben összegyűlt az Antal kormány tagjainak egy jelentős része, aki az elmúlt 6 évben a megismétlődő meghívásnak eleget téve elment, és egy kicsit meghányta, vetette Boros Péter, ugyancsak Antal József kollégája, majd követője, vezetésével, ex-miniszterelnök vezetésével, egy kicsit meghánytuk, vetettük a jelenlegi állását a világnak. Magam is, mivel ugye egy rövid ideig az Antal kormány minisztere is voltam, túl azon, hogy végig dolgoztam az állami szolgálatban az első szabadon választott kormány munkáját, kimondottan szavazó miniszterként, egyetlen nőként részt veszek rendszeresen ezeken a kis beszélgetéseken. Osváth György, európai szakember, ott élt hosszú időn keresztül, és nagyon nagy segítségére volt annak idején a miniszterelnöknek abban, egyrészt, hogy találjon magának megfelelő szakembereket a munka végzéséhez, az ismerősi és megbízható szakember körökből, másrészt, hogy az Európai Unió működését jól ismerte, az Európai Gazdasági Közösségi működését jól ismerte, és ezért minden beszélgetésünket, találkozásunkat egy kis rövid expozéval indít el, amelyben újra és újra felhívja a figyelmet, felhívja a figyelmünket, és ezt én most továbbadnám a kedves hallgatóknak arra, hogy mi is volt az Antal kormány 5 sarkalatos pontja, amire a tevékenységét alapozta. A szuverenitás megteremtése, hiszen az volt a legfelemelőbb pillanatok egyike, amikor végülis az orosz csapatok elhagyták az országot. Én nagyon jól emlékszem ezekre az időkre, hogy bizony abban a pár hónapban, évben még azért nem volt egyértelmű, hogy így mondjam, a szovjetek feladják, és a KGST-nek vége lesz, és a Varsói Szerződés felbomlik. Mindnyáján tudjuk, emlékszünk rá, hogy ebben Antal Józsefnek nagyon komoly politikai, külpolitikai szerepe volt. Tehát a szuverenitás, hogy az országból a megszálló csapatok elmennek. A jogállamiság megteremtése, hogy a magyar törvénykezést, gyakorlatát át kellett alakítani a demokráciának megfelelő törvényekre, hiszen nem lehetett a szocializmus törvényeivel tovább kormányozni, az más társadalmi berendezkedésre volt kitalálva. Igaz, hogy akkor még egy új alaptörvényt rögtön nem hoztak létre, csak módosították, de módosították jelentős mértékben a korábbi alkotmányt, a szocialista alkotmányt, és ezek a változások döntő fontosságúak voltak már akkor is. És valóságos joggyártó apparátus jött létre annak idején, hiszen szinte szakmányban gyártottuk az új és új jogszabályokat, amelyekhez hát nagyon-nagyon gyorsan kellett a szakértelmet összeszedni. Könnyű dolog manapság 26 év távlatából visszanézve azt mondani, hogy de sok mindent rosszul csináltak korábban. Könnyű bírálni, csak tessék beleképzelni magát az embernek abba az időszakba, amikor Isten igazából senki nem tudta, hogy valóságosan hogy működik a piaci gazdaság, hiszen honnan tudta volna. Volt nálunk egy olyan félpiaci gazdaság, egy módosított tervgazdaság, amelyben a piaci elemeknek már szerepet adott a Kádár kormányzat puhább diktatúra ideje. de azért ezt nem lehet mondani, hogy azok a törvények egy az egyben alkalmasak lettek volna a pénzgazdaság vezérlésére. Annyit meg kell azonban jegyezni, sokat már előtte ténylegesen, míg a szocialista időben elfogadtak, ilyen volt például az adótörvény, ilyen volt a banktörvény, ilyen volt a közös külföldi közös vállalkozásokról szóló törvény, a társasági törvény. Ugyan ehhez az ember hozzá is teszi, hogy jogállamiság, létrehoztuk a lehetőséget a részvénytársasági formára, ami nélkül hát egy modern gazdaság nehezen képzelhető el. Hát nagyon sürgős lehetett már ez akkor az akkori gazdasági és politikai szakembereknek, hiszen ha nem is tudhattuk előre, mert szerintem azt azért senki az országban így előre pontosan nem tudta volna megmondani, hogy mikor ér véget. A szocializmus többen mondták, hogy aki ilyet mondott, tehát az bolondnak nézték. De azért már ebben a félpiaci körülmények között is kezdtek egyesek arra gondolni, hogy lehet az egzisztenciát nem csak a pártban való részvétellel, hanem a tulajdonszerzéssel megalapozni, és ezek a jogszabályok, amelyeket még a szocialista időben már elkezdtek megvalósítani, azok bizony nagyon nagy mértékben lehetővé tették azt, amit oly sokan bírálnak, így utólag visszatekintve a privatizációban, hogy és milyen módon juthattak sokan meg nem dolgozott pénzért vagyonokhoz. A harmadik fontos elve volt a piacgazdaságra és a demokráciára való áttérést lehetővé tevő kormányzatnak, hogy egy parlamenti demokráciát működtet. Ami természetesen csak egy szuverenitását bíró országban megfelelő jogállami körülmények között lehetséges. Tehát így a feltételek összefüggenek. Az akkori viszonyoknak megfelelően a politikai pártok bekerültek a parlamentbe, és ugye az alakított kormányt, akit erre a legnagyobb részarányú győzelem feljogosított, mivel hogy az sem volt elegendő az 50%-hoz, vagyis ahhoz, hogy 50% fölötti értéket elérjen, ezért koalíciós kormány alakult, az egymással szimpatikus, egymáshoz közel álló politikai programmal bíró pártok között emlékszünk rá, az első kormány összetételében a Magyar Demokrata Fórum volt a döntő, és ezt csatlakoztak a kisgazdák és a kereszténydemokraták. Nagyon jól emlékszem arra az időszakra, hogy fej-fej mellett volt a Magyar Demokrata Fórum és a Szabad Demokraták Szövetsége. Nem lehetett tudni, hogy ki jön ki. Győztesként kormányalakításra való felkérést elérő jelentős többlet szavazattal. Abban az időben nagy szerepe volt ebben a döntésben, hogy a Demokrata Fórumra sokan szavaztak, annak, hogy a szabaddemokraták egy nagyon éles antikommunista propagandát folytattak. Ez részben híveket szerzett nekik, ezért is volt olyan elég magas a százalékarányuk a választásoknál, de én azt gondolom, hogy sok bizonytalan vagy korábban csak kényszerből a szocialista párt részét képező szavazó gondolta, hogy ha már változás lesz, akkor már inkább a Demokrata Fórum, mert az nem volt idézőjelbe téve ennyire véres szájú. Volt ugyan a szocialista idők emlékét idéző olyan plakátja is a Magyar Demokrata Fórumnak, amit sokszor aztán az orruk alá is dörgöltek ellenfeleik, amiben a Tavarisi Kanyec címet viselő plakát szerepelt, egy kivonuló orosz tisztnek a fotójával, hátulról nézve, tehát a szándékos félreértés ennél a plakátnál az volt, hogy hát ez olyan, mintha a tarkóját azért mutatná, hogy Kanyec, ugye a Kanyec oroszul azt jelenti, hogy itt a vég, hogy ez egyben a kvázi kivégzést is jelentheti. Hát bizony a szovjet elvtársak annak idején Katinnál nagyon szépen alkalmazták ezt a módszert több tízezer lengyel esetében. Tehát ez a Kanyec valóban egy kicsit olyan félelmetes dolog, de hát a Kanyec szó azt jelenti, hogy vége az uralmatoknak. A plakát ezt akarta jelenteni. Egy parlamentáris demokrácia alakult ki, amelyben, ahogy említettem, a bekerülő pártok mindegyike kifejthette a véleményét, és közülük a az egymással politikai szövetséget alkotók alakította a kormányt. A választások már ugye gyakorlatilag május elején adottak voltak, és Antal József tisztában volt vele, hogy megnyertük a, azért mondom, ilyen többes számba első személyben, mert magam is ugye annak a parlamenti többségnek a részese is voltam, aki a Magyar Demokrata Fórum sorait jelentette, és a frakció ülésen az első alkalommal valamikor május 1-én vagy 2-án ültünk össze, erre most nem emlékszem egész pontosan, de lényeg az, hogy akkor mindjárt a frakció ülésen kezdtem mondani az első kérdésként miniszterelnök úrnak, hogy tessék mondani, hol van a kormányprogram, mert én, mint gazdasági szakember, nagyon vártam már, hogy milyen gazdasági programmal tudunk kilépni a tömegek elé. Talán sokan emlékeznek még arra vissza az idősebb korosztályból, hogy bizony ezen választási győzelem idején Antal József egyáltalán nem volt túlságosan boldog, hanem inkább egyfajta szomorúság tükröződött az arcán, mert ahogy mondtam, mint Churchill, csak vért és könnyeket tud ígérni, az átalakulás ugyanis nem lesz fájdalommentes. Jó magam, mivel abban a folyamatban, ami ide elvezetett, előtte a gazdasági kerekasztal egyik albizottságának voltam a tagja, és éppen a kommunista rendszer örökségét vizsgáltuk. Tehát az volt az a albizottság, amelyik azt nézte, hogy mit hagyott ránk, milyen terhes örökséget hagyott ránk a kommunista rendszer. Ebben benne volt az inflációs feszültség, a hatalmas eladósodás, strukturális lemaradás, és számtalan olyan gazdasági, szakmai probléma, amelynek a megoldás után éveket, évtizedeket vett igénybe, hogy csak annyit mondjak, összefüggésben megint az alapelvek között, hogy nagyon szép a szuverenitás és a szovjet csapatok kimenetele, de a szovjet csapatok olyan földterületeket hagytak itt, hogy teljesen el voltak szennyezve a különböző káros anyagokkal a laktanyáik területe és aznak a környéke is, hogy ezen területek megtisztítása óriási pénzösszegbe került az országnak, csak hogy egy kézzel fogható és negatív örökséget idézzek fel abból az időből. No, tehát parlamenti demokráciánk volt, de mire a koalícióban a résztvevő pártok, és ez már a politika világa, kialkották maguknak egyrészt, ki milyen tárcát szeretne, hogy így mondjam, irányítani és ott érvényesíteni a saját programjának a főbb gondolatait. Hát ugye nem meglepő, a kisgazdák a mezőgazdasági tárcához, a kereszténydemokraták pedig a szociális tárcához ragaszkodtak, hiszen a szociális piacgazdaság keresztény elvei alapján állva nyilván ezt szerették volna megvalósítani, ugye nem volt egyáltalán távol a Magyar Demokrata Fórum elképzeléseitől sem. Amíg ezek a, hogy így mondjam, ezek az alkuk folytak, eltelt az idő, és 23-a lett májusban, amikor ezt a kormányt végre meg lehetett hirdetni, és a minisztereit, államtitkárait ki lehetett jelölni. Jól emlékszem rá, és erről is beszélgettünk már, hogy Rabár Ferenc pénzügyminisztert jelölte ki, egy olyan csúcsminisztérium, jellegű minisztérium élére, amely a tervezéssel, a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokkal, a szociális partnerekkel való együttműködéssel és a szorosan vett államháztartási ügyekkel, valamint a pénzügyi intézmények felügyeletével foglalkozott. Tehát majdnem azt mondhatom, hogy egy minisztérium egy egész kormány feladatkörét szinte el kellett, hogy lássa. Így nagyon fontos volt ennek a minisztériumnak a munka megosztása a vezetői között is. Ebben én azt a megtisztelő szerepet kaptam annak idején, hogy magam voltam a belső pénzügyi ügyekért a felelős, mind a költségvetésért, mind a pénzügyi intézmények felügyeléséért. Hát, csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy gondoljon bele, hogy ez mit jelentett. Mit jelentett? Micsoda óriási pénzösszegek fölötti döntés és nem egyedüli döntés, de mégis javaslat kidolgozásának az óriási felelősségét, amely életem legnagyobb munkája volt, és amire nagyon-nagyon boldogan és tiszteletre emlékszem vissza, mint Rabár Ferenc helyettese. Az első kormány egyik fontos minisztere volt Szabó Tamás, aki ma a Mária Rádió elnöke, és azt gondolom, hogy nagyon is fontos volt neki is hallania és hozzájárulni ez az eszmefuttatáshoz, amit az Antal kormány egykori tagjai elmondtak és kifejtettek, hiszen talán ezen a csatornán keresztül módja van segíteni, hogy sok emberhez eljussanak fontos ismeretek, információk, és így hozzájáruljon ezeknek a feladatoknak a jövőbeni megoldásához is. Maga a Mária Rádió is. A másik, és már a negyedik elvnél vagyunk, amit most is felidéztünk az évforduló kapcsán, maga a szociális piacgazdaság volt, hiszen, ahogy az előbbiekben is már fejtegettem, a kormány megalakításánál a gazdasági tényezőket, a terhes örökséget és a várható kilátásokat, a termelési tényezők rendelkezésre állását, az ország kétségbejtő adóssághelyzetének a kezelését mind számításba kellett venni, de ugyanakkor azt is, hogy az ország egy alapvetően nem túlságosan gazdag, nem nagy jólétben élő ország, hogy vajon ez most milyen irányba mozdul el? A latinamerikanizálódás irányából nőnek a különbségek a nagyon gazdagok és a szegények között, vagy a szociális piacgazdaság felé, amelynek a lényegét pontosan az erős középosztály alkotja, amelynek tulajdona is van, mely felelősséget is érez ezekért. Na de hát a szocializmusban nem volt szinte senkinek tulajdon, legfeljebb csak kvázi tulajdona azoknak a menedzsereknek, akik úgy bántak a tulajdonokkal, mintha az övék lett volna. De felelősség nélkül és tulajdonképpen nem átörökíthető módon, vagyis nagyon nagy változások előtt állt az ország ilyen szempontból, de a társadalmi kihatásai ennek nagy valószínűséggel, és ez be is következett, nagyon jelentős visszaesést jelentettek az országban. Valóban így volt, a gazdaság termelési értéke jelentősen egy 12% körüli értéke visszaesett, ami nem semmi. Erősen hajaz a nagy válság idejére, ami a 30-as években volt, akkor volt egy ilyen majdnem egy negyed résznyi visszaesés az ipari termelésben, még annál is több. Tehát itt is nagyon jelentős gazdasági visszaesés volt, és ebből ugye ezt úgy mérjük, úgy szoktuk mondani, a GDP, tehát az a bizonyos megtermelt termelési érték, bizony nagyon lassan mászott ki ebből a gödörből, ebből a visszaesésből, eltelt bele 10 év, míg a GDP, tehát a megtermelt érték utolérte azt a szintet, ahonnan elindultunk. Vagyis a gödörből, hogy kisikerült mászni, és akkor még nincs arról szó, hogy jobban ment a szekér, mint a szocializmusba. Tehát ebbe kell belegondolni. A munkások számára azt jelentett, hogy 12 évbe telett, amíg ott voltak, ahol korábban azok, akiknek volt munkája. És a nyugdíjasoknak meg 14 évükbe került, hogy csak annyi legyen a nyugdíjuk reál értéke, mint amennyi a szocializmusban 90 előtt volt. Hát ugye elképzelhető ez az óriási feladat, ami szociálisan az első kormányra hárult, hiszen a változások szükségszerűek voltak, a változások vérrel is könnyen jártak, hogy így mondjam, de hogy lehet ezt kezelni? Tehát milyen szociális hálóképítése szükséges ahhoz, hogy a társadalom fel ne robbanjon? Hiszen így is a türelmetlenség kínzó érzése vett az első évtizedben erőt az embereken, mind azt keresték, hogy ki a felelős, érted, de sajnálatos módon azt keresték, hogy talán itt valaki nem jól csinálja most a dolgokat, csak azt nem nézték, hogy nem az, hogy most nem csinálja jól, hanem hogy ez a korábbi nem jól csinált folyamatoknak egy eredménye. Nem tagadva természetesen, hogy minden kormányzat követhetett el hibákat, és nem biztos, hogy helyesen mérte fel a helyzetet. Például azt, hogy ez a bizonyos szociális piacgazdaság, amit mi ki akarunk építeni, addigra az időre, amikor mi elkezdtük, már éppen kezdett a piacgazdasági feltételrendszerből egy olyan gazdasággá átalakulni, amiben ezek a feltételek sokkal kevésbé érvényesülnek, mert monopolisztikus erők és politikától uralt állami beavatkozások miatt a nyugati világ sem volt az a szabad piacgazdaság, amit mi egyáltalán tulajdonképpen elképzeltünk, és amit ugye a szakirodalom alapján szociális piacgazdaságnak tekintettünk. Addigra már kialakult a globális világgazdaság, amelyben olyan erők játszottak szerepet, ahol egy-egy vállalat nagyobb volt, mint egy kisebb ország. Tehát már a piac ereje sokkal nagyobb volt. És ezt nem volt könnyű adott időszakban helyesen felmérni. De ezzel együtt az Antal kormány a szociális piacgazdaság vonatkozásában óriási dolgot tett, és ebben nem tudom elkerülni, hogy egy kis önreklám érdekében ne idézem fel férjem dr. Botos József munkásságát, aki a társadalombiztosítás vezetője volt, mert gondoljuk csak el, hogy abban az időben 3 millió ember lett nyugdíjas, már úgy értem, hogy 2,5 volt korábban, és még 1,5 millió rázódult a társadalombiztosításra. A társadalombiztosítás fogadta ezeket az idősebb embereket, akik valamilyen jogcímen már el tudtak menni nyugdíjba, mert ez volt egyfajta szociális puffer, ez volt egyfajta menekülési útvonal. Lehet mondani, hogy elnye, de nagy lelkű volt az Antal kormány, hogy beengedte a 55-60 éves embereket, vagy 60 év előtt lévő, de már ahhoz közel lévő embereket a nyugdíjrendszerbe. Bizonyos feltételekkel voltak mindenféle rokkant nyugdíj, előnyugdíj. Hát bizony, ha csak a rokkant nyugdíjat idézzük fel, biztos, hogy volt ebben egy nagy vonalúság is, de meg kell mondani, hogy az új körülményeknek, az új piacgazdasági feltételeknek az az előregedett és a két műszakkal, amit folyton mindenki a mezőgazdaságban is, meg az iparban is végzett, a GMK-kkal, a háztáival, a hivatalos munkaidő után is, nagyon lerobbant a magyar társadalom egészségi állapota, és különösen a férfiaké, ezt csak olyan érdekességként jegyzem meg, hogy ők, akik, mint családfenntartó legnagyobb feszültséget viselték, és még csak az sem volt, hogy visszavonulnak a korábban is már elég nagyvonalú, tehát a nemzetközi méretekben nézve nagyvonalú lehetőségekre az anyasági gyesgyed jellegű időszakokban egy kicsit legalább kikapcsoljanak ebből a mókus kerékből, sőt, inkább ez rájuk is még nagyobb feladatot és nehézséget rót, ha jobban szeretett volna élni a család, és hát ugye ez már mindenütt egy elvárás volt, az emberek halálra dolgozták magukat. És nem tekintem én ezért az úgynevezett rokkantnyugdíjazási hullámot teljesen indokolatlannak, mert valóban új feltételek mellett a piacgazdasági feszültségnek megfelelően ez a nagyon sok szempontból elfáradt társadalom már jelentős részben nem tudott megfelelni. Tehát sokan mentek, ahogy így mondjam, nyugdíjba azok, akiknek még lett volna hátra egy pár évük. Igen, na de azért csak azt is gondoljuk meg, hogy egy olyan társadalombiztosítás, amely arra volt berendezkedve, hogy 2,5 millió nyugdíjasnak adjon megélhetéséhez valami alapot, arra hirtelen 3 millió fölötti nyugdíjasnak az ellátása nehezedik. Hát gondoljuk el, hogy honnan van ehhez forrása. Hogy lehet abban jól okosan dönteni, gazdálkodni, hogy maga a társadalombiztosítás ne omoljon össze. Szeretném mondani, hogy szinte minden átalakuló volt szocialista országban, hát hogy így mondjam, csődöt mondott a társadalombiztosítás. A magyar biztosító rendszer, én azt nem mondom, hogy magas juttatásokat tudott biztosítani, de állta a sarat. Igaz, hogy úgy, hogy elég jelentősek voltak azok a források, amelyeket bérarányosan a vállalatoknak és a dolgozóknak be kellett fizetni. De működőképes maradt, mert ez egyfajta szolidaritás volt a kiszoruló ember tömeggel, és ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a szociális piacgazdaságnak egy nagyon fontos intézménye volt. Hát ez persze nem az egyetlen volt, hiszen számtalan más területen is ki kellett építeni a szociális gondoskodást és a különböző felzárkóztatós egyéb programokat, amire bizony nagyon szűkös források jutottak. És végül egy ötödik alapelvet idézünk fel, és ez az volt, hogy Antal Józsefnek az első és legfontosabb területen, amivel foglalkozott, az a külpolitika volt. Erre fölkészült volt, nagyon jól ismerte a európai politikai viszonyokat, az EU és a NATO csatlakozás szorgalmazása, a euróatlanti integrációba való bekapcsolódás Magyarország részéről úgy érezte, hogy feltétlenül elkerülhetetlen. Ne felejtsük el, hogy abban az időszakban még egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy a szovjet birodalom milyen gyorsan omlik össze. És hogy annak mik lesznek a következményei. Kialakulnak-e ott olyan diktatúrák, amelyek esetleg a katonai eszközökhöz nyúlnak, vagy pedig valamelyes demokratizálódik, és szelidül az a társadalmi rendszer. És ezt nem lehetett látni visszanézve, könnyű okosnak lenni. De akkor az ember azt érezte, hogy mindenképpen olyan tömbhöz kell tartoznunk, amelyik valamilyen mértékben megvéd bennünket. Sajnálatos dolog volt, hogy a jaltai egyezmény értelmében tisztelt nyugati barátaink annak idején meghúzták a vonalat, és 56-ban közölték az USA elsősorban, hogy nem stratégiai fontosságú területnek tekintik itt Közép-Európát. És ezért mi oda tartoztunk a keleti blokkhoz. Na most szerettük volna mondani, hogy itt az ideje, hogy visszacsatlakozzunk, és most legyenek szívesek már felelősséget is vállalni, értünk. Ez olyan értelemben meg is történt, akik idősebbek emlékeznek rá, akik nem történelmből tanulhatták, hogy bizony a balkáni háború kitörésekor, ha nem lett volna a NATO beavatkozás, akkor szinte sose ért volna az véget. Tehát ott volt egy nagyon eleven példa arra, hogy még most is, ha nem is világháborúk, de nagyon súlyos helyi háborúk következhetnek be, és ezért ezekhez az integrációkhoz és katonai szövetségekhez volt csatlakozás is fontos volt. Tehát foglaljuk össze röviden az Antal kormány alappilléreit. A szuverenitás, ruszkik haza, a jogállamiság, az új jogrend felépítése, a parlamenti demokrácia bevezetése, a szociális piacgazdaság megvalósítása és az euróatlanti integráció. Azt próbáltam az előbbiekben érzékeltetni, hogy ezen a területen az első kormány tényleg nagyon nagy lépéseket tett, de szeretném azt mondani, hogy a munka messze nincs befejezve. Ha egy kicsit sorra vesszük ezeket a tételeket, akkor 25 év múlva is azt mondjuk, hogy ezt programnak kell tekinteni, nem befejezett ténynek. Mert a szuverenitás, kedves hallgatóim, emlékezhetnek arra, hogy én sokszor idézem Prohászka püspökünket, aki azt mondta, hogy a politikai szabadság csak fél szabadság, mert ha az ember a pénz fogságában van, akkor nem szabad. Kérdezem, ma elmondhatjuk-e, hogy habár politikailag függetlenek vagyunk, a pénz rabságától teljesen szabadok vagyunk, most nem egyénileg értem, hogy mindjárt egy kicsit, és sajnos ez egy szemléleti kérdés, a pénz rabjai, vár lettünk a mammon, mint Isten uralkodik sok embernek a szívében, de maga az ország szabad teljesen. Nagyon jól tudjuk, hogy hatalmas államadósságaik vannak, amelynek a ledolgozása szinte lehetetlenül nehéz feladat, bár kitűzte ezt a kormányzatunk maga elé, hogy ezt csökkenteni fogja. Azt mindenképpen meg kell állítani, hogy emelkedjen. Mert hiszen minden emelkedés azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb részét viszi el a megtermelt új értéknek a kamatszolgálat, és ha ez még a hazai forrásokból finanszírozható, akkor még csak esetleg visszakerülhet a hazai vérkeringésbe, de a külföldiből, és ugye ez volt a jellemző, különösen a rendszerváltáskor, de azt követően is, és különösen az elmúlt időszak Gyurcsán kormányzat idején, amikor a lakáshitelekkel kapcsolatos svájci frank eladósodás bekövetkezett, egy nagyon jelentős külföldi eladósodás jelentkezett a társadalom egészében, az nem az állami volt, de emberek adósága is a szabadságot korlátozza, az állami meg különösen. Aztán, hogyha a banki adósságoktól most el is tekintünk, mert majdhogy nem azt mondhatom, hogy ez egy olyan pupa, amit a hátunkon vinni kell egy jó darabig még, de azt is látnunk kell, hogy az ország lehetőségeit meghatározza az Európai Uniótól kapott támogatási összeg. Csak hogy ugye azt mondják, hogy az húzatja a nótát, aki fizeti a zenészt. Ugye? Tehát ez egyfajta hát megszorítási lehetőséget és diktátumot is jelent az ország számára, hiszen, hogy ne kerüljünk mindenféle túlköltekezési eljárás szabályai alá, amik így pénzügyileg is tudnak bennünket sújtani, vagy megvonást jelenthetnek a nekünk nyújtott támogatásokból, tulajdonképpen a szuverenitást ezek korlátozzák. Tisztában vagyunk azzal, mármint hogy tudományosan, mint kutató és mint egykori politikus, hogy egy integrációba való belépés mindig korlátozza a nemzeti szuverenitást, tehát bizonyos döntési jogköröket átad. De azért az mégiscsak megrázó, ha belegondolunk, hogy ennek az országnak gyakorlatilag a beruházásai alapvetően attól függenek, hogy az Európai Uniótól kapunk-e forrásokat, vagy sem. Tehát mondhatunk szép beruházási számokat most, hogy az ország milyen eredményeket mutat fel, de ezeket az eredményeket egy külső forrás függvényébe tudjuk csak elérni. Én azt nem mondom, hogy ez a külső forrás nem jár nekünk jogosan, hiszen egész eddig elég sokat fizettünk be, hogy így mondjam ebbe a közös kasszába. Jár ez nekünk, de mégis kötnek hozzá olyan feltételeket, amelyek egy kicsit a szuverenitásunkat megkötik. Tehát a teljes szuverenitás megszerzés, ami ugyan soha nem teljes egy integrációban, de arra való törekvés. Igen, ez egy feladat még. Jogállamiság. Kérdezem én, hogy noha rengeteg törvényt végrehajtottunk, de még mindig törvénygyárnak tűnik a parlament, és folyamatosan változnak, ami egy igen nagy problémát jelent, mert én a jogállamiságban azt nagyon fontosnak tartanám, hogy jogstabilitás legyen, és ne jogszolgáltatás legyen, hanem tényleg igazságszolgáltatás, ami a jogot illeti. Tehát egy igazságos társadalmi berendezkedés stabil jogi kereteik kialakuljanak. Megvan ez már? Azt gondolom, hogy még mindig, hát látjuk, hogy folyamatosan változik, nagyon sok feltétel bizonytalan, ez mind az egyéni életvitelt, mind a gazdálkodást jelentősen befolyásolja, sőt, még azt is mondhatom, hogy a már létrehozott jogszabályok alkalmazási lehetőségeinél is nagyon sok bizonytalanság van, az ember néha úgy érzi, hogy egy piacgazdaságban szerződéses jog, hát annak, hogy így mondjam, bocsánat a kifejezés, egy szentségnek kéne lennie, emlékszünk rá, idősebbek, de hallottuk talán fiatalabbak is, hogy régebben azért egy készfogás néha azt jelentette, hogy az ugyanolyan erejű, mellesleg a jog azt is mondja, hogy a szóbeli szerződés is szerződés. Na most ennek az érvényesítési lehetősége ma Magyarországon borzasztóan nehézkes. Én csak egy apró, talán személyeskedőnek tűnő példát tudok mondani, és ez az, hogy előfordulhatott az, hogy a hagyományok alapján beszállított szőlőtermést a pince, miután csődbe ment, a gazdáknak egyáltalán fizetek, de nem egy, hanem rengeteg ilyen példa van. Aztán mehettél utána a pénzednek, nézhetted, hogy hogy lehetséges ilyen, hogy egy implicit szerződést, amit tulajdonképpen évtizedek óta gyakorlatként működött, nem tartanak be, és nincs semmi következménye. Tisztelt hallgatóim, ugye mindenki belegondol abba, hogy milyen érzés, hogy elvész az embernek egy évi munkájának a teljes eredménye, ugye? És nem tudod a jogrendszerbe érvesteni. Parlamenti demokrácia. Igen, most van parlamenti demokráciánk, éppen a jelenlegi felállásban elég nagy és komoly hatalommal rendelkezik a parlamentben is a kormányt alakító párt. Itt egy kicsit felvetődik az emberben, hogy vajon ez az ideális szerkezete, amire egy ország parlamenti demokráciájának szüksége lenne nevezetesen, hogy a parlamenti képviselők tulajdonképpen azt kell, hogy végrehajtsák, amit a frakció elébük tár, tehát magyarán mondva, hogy igazából még véleményszabadságuk sincsen, maga a parlamenti demokrácia egy kicsit kiürült így. Nem csak Magyarországon vannak problémák, nemzetközileg is nagyon sok vita van azon, hogy a modern parlamenti demokrácia milyen mértékben torzult el ahhoz a korábbi eredeti elképzeléshez képest, hogy ez valóban a választópolgárok akaratának a tolmácsolása, és valóban az történik, amit a választópolgárok jól felismert érdekeik alapján döntenek. Ennek a manipulálása nemzetközi életben nagy gyakorlat, és az emberek sokszor olyan döntéseket hoznak a választásokon, ahol nem is tudják felismerni, hogy tulajdonképpen mi lenne a saját érdekük. Nagyon remélem, hogy ez Magyarországon nem így van, de ezzel együtt azt kell mondanom, hogy még sok tökéletesítésre szoruló Mozzanat van a magyar parlamentarizmus működésében is. Szociális piacgazdaság, szeretném kiemelni, nagyon fontos alapelve egy ország működésének, és most is azt gondolom, hogy helyes volt az Antal kormánynak ez a kitétel, hogy ilyet akar létrehozni. Tehát ez helyes dolog, csak éppen azt látom, hogy nem ebbe az irányba mennek a folyamatok, mert az országban, ahogy a világ egészében is, és ismét hangsúlyozom, nem csak magyar sajátosságról van szó. A differenciák a gazdagok és a szegények között nőnek, és a középosztály szerepe csökken. Na most mi sajnos ebben az élenjárók között vagyunk. Ez egy negatív folyamat, nem ebbe kellene kitűnnünk. Hogy ennek még milyen konkrét megoldási módozatai lehetnek, ezt tekintsük egy nagyon fontos feladatnak mind a szakma, a tudomány, mind a politika számára. És végül a különböző szervezetekhez való csatlakozás, integrációkhoz való csatlakozás kérdése. Azt gondolom, hogy ebben is nagyon sok javítani való van. Sok ember ábrándult ki az Európai Unióból, sok ember érzi úgy, hogy ez nagyobb bürokrácia már lassan, mint ami a moszkvai irányítású tervgazdaságban volt. Bürokrácia és ráadásul olyan szempontoknak az erőltetése a tagországokra, így mondjuk például a V4-ekre, vagy Magyarországra, akár a migráns kérdés vonatkozásában is, ami az embereknek a egyetértésével egyáltalán nem találkozik. Tehát itt egy nagyobb harmónia teremtése szükséges lenne, de itt van a migráció, de nem az, ami bejön, hanem ami kimegy. Ugye milyen fontos dolog, hogy az Európai Unió úgy gondolja, hogy mindenki a nyugdíj lehetőségét, amikor valahol fizet, akkor ezt megszerzi, és ezt majd abból az országból kapja meg, ahol dolgozik. Milyen szépen hangzik ez, ugye? És tulajdonképpen úgy tűnik, hogy minden rendben van, nem? Hát mindenki fizeti ott, ahol van, és majd megkapja attól, akinél ott dolgozott, tehát a nyugdíja majd abból fog összeállni, ha öreg lesz, amit itt Magyarországon keresett, a magyar szabályok szerint, meg mit tudom én, Angliában, Németországban, Máltán vagy Franciaországban, ahol dolgozott. Igen ám, csak közben a világ oly mértékben megváltozott, hogy mi itt magyarok nagyon szépen fesmet, már csak azért is, mert nekünk is nagyon szorít a cipő, tehát a demográfiai változások miatt, hogy nem önmagunknak gyűjtögetjük a pénzt, hanem a pénz, amit nyugdíjjárulékként befizetünk, az a minket felnevelő réteg eltartására szolgál. Erről is beszélgettünk már sokszor a Mária Rádióban. Igen, csak hogy ennek akkor így nincsen teteje, mert ha ő odafizet, akkor nem a saját szüleinek, hanem mit tudom, az angol-német vagy a máltai szülőknek a nyugdíját fogja ezzel fizetni, majd megkapja 30 év múlva, 40 év múlva. Állítólag, legalábbis reményeink szerint. Az onnan járó nyugdíja. De mi lesz addig itthon? Az idős szülőkkel, idős generációval. Itt persze van erre megoldás, lenne rá megoldás, egy európai szabályozás, amely ezt a kérdést egy nemzetközi szerződéssel rendezni. Megoldás van. De vajon akarják-e az integrációban részt vevőszak, akik ebből profitálnak. Itt lám kiderül, hogy az integráció, amihez csatlakoztunk, messze nem egy egységes valami, és ebben bizony olyan komoly erőfeszítésekre lesz szükség, hogy minden tagország igazságosan vehessen részt, ami még, ahogy mondtam, feladatot jelent a jövő számára. Összefoglalva, az Antal kormány megalakulásának emlékére összegyülekezett csapat megállapította, hogy azok az elvek, amelyeket akkor követtünk, helyesek voltak, de ezek az elvek még ma is feladatot jelentenek az egész magyar társadalom és a magyar politikai vezetés számára is.